Az ön tanulmányának címe Paraszti mentalitás töredékek a helyi társadalomban, társadalom történeti látkép vidéki településekről és helyi vezetőkről. Jól sejtem, hogy a témaválasztás mögött személyes szálak is rejlenek, és hogy az ön családi gyökere is egy gazdálkodó múlthoz vezetnek vissza.
Igen, vannak családi kötődések, én inkább parasztinak nevezném ezt, mint gazdálkodónak. Agrár érintettség és agrár vonalon dolgozó felmerők minden értelemben vannak, agrármérnökként is, és nyilván a szocializmus idejében TSZ keretek között dolgozó felmerőként is, és hát ez sok minden más vonatkozást is jelent, nem csak a gazdálkodást, hanem egy kultúrát, egy értékrendet, egy adott esetben egy helyi kötődést, és ilyen értelemben leginkább talán egy olyan látásmódot vagy érdeklődést, ami a saját identitások kereséséhez is hozzá tud kapcsolódni, vagy fordítva. Tehát, hogy inkább az identitásból jöjjön a keresés.
Olvashatunk a paraszti polgárosodás folyamatáról Magyarországon az ön dolgozatában is, és hogy ez mennyi buktatóval volt terhelt, és annak idején mi volt a legkomolyabb akadály, illetve manapság mi a legkomolyabb akadály a paraszti polgárosodás előtt?
A polgárosodás és az emberről a paraszti polgárosodás is egy nagyon intenzíven vitatott és nem véletlenül ilyen nagy érdeklődésre számot tartó témája a magyar társadalomtudományoknak, mert bizonyos dolgok zajlanak, történnek, amiket megpróbálunk kategóriákkal illetni. Rögtön a rendszerváltás után 1993-ban, ha jól emlékszem, volt a Replikának egy tanulmánykötete, amiben felmerült eleve ez a vita, hogy létezik-e egyáltalán polgárosodás. Valami módon ki kellett ütni azokat a társadalomtudományi kategóriákat a gondolkodás menetből, amit az előző rendszer dogmatikusan beleültetett. Kellettek olyan új lehetőségek, amivel mégiscsak egy folytonosságot is lehetett jelölni. Nyilván a rendszerváltás után a földhasználata, a földkárpótlás, a reprivatizáció, hogy ez milyen módon történt meg, és hogy egy nagy birtokkoncentráció erősödött fel újra Magyarországon, ennek nagyon nagy irodalma van a polgárosodás vitának is, és a paraszti polgárosodásnak is. Kovács Terész írja azt, hogy önmagában ennek a típusú paraszti polgári mentalitásnak és fejlődésnek és önállósodásnak a lehetőségét 1945-ös földosztás megvalósítása bizonyos értelemben ellehetetlenítette. Kis birtok, nagy birtok, az a birtok struktúra, ami hát bizonyos értelemben újra termelődött ma Magyarországon. Ő említette legfontosabb akadályként a polgárosodás folyamatában, és hát ez egy ma is létező valóság. Sőt, soha nem volt. Még a nagybirtokok idejében sem volt ennyire koncentrált a föld használat. Nem feltétlen a föld birtoklás, tehát nem a tulajdonjogok, hanem a használatok azok, amik végképp nagyon koncentráltak.
Most inkább arra úgy tűnik, hogy arra felé megy a világ, hogy minél hatékonyabb, minél intenzívebb gazdálkodás legyen. Van esély rá, hogy az a típusú paraszti polgárság is megjelenjen nagyobb számban, ahol nem ezek a hatalmas nagy gazdaságok, hanem pont a átlátható, a paraszti múltból táplálkozó, de azért modernebb dolgokat is használó gazdálkodás terjedjen el.
Azt gondolom, hogy a családi gazdaságok erre adnának lehetőséget, és hát elő is fordulnak nagyon jól működő családi gazdaságok.
Nyilvánvalóan azok vállalnak be ilyeneket, akiknél van egy örökség, tehát egy szemlélet kell ehhez. Mi ennek a szemléletnek a lényege?
Ez egy identitást jelent, és egy szintén Kovács Terézre fogok utalni, aki leírja azt, hogy a háztály és a TSZ struktúra bizonyos értelemben tudta konzerválni azt a rétegzettséget és azt a mentalitást. Sőt, a háztályban végzett munka nagyon sok esetben a túlélésnek az eszköze volt. Az a kisüzem, nagyüzem szimbiózis, ami jellemző volt Magyarországon, annak a típusú sikernek, amit a Kádár korszak sikereként értékelünk, annak egy alapvető eleme volt. Ebben erősen benne vannak a paraszti mentalitás töredékek és az a munkakultúra, amivel ők ebben helytáltak.
Illetve szó van a rugalmasságról is, ugye ezt is olvastuk az ön dolgozatában, hogy mennyire rugalmasan alkalmazkodott a parasztság először a TSZ-esítéshez, utána a Kádárkornak a más kihívásaihoz, aztán jött a TSZ-ek felbomlása, illetve most a 21. századnak különböző kihívásai. Megmaradt ez a rugalmasság vidéken?
Hát erre azért nehéz lenne igennel vagy nemmel válaszolni. Azt gondolom, hogy maradtak olyan helyek, ahol bizonyos értelemben megmaradt egy ilyen típusú rugalmasság, ahol tudnak alkalmazkodni. Most a vidékről azért már nagyon sokszor más aspektusból beszélnek. Imázsokról beszélünk, kívülről vagy belülről látott vidékről, önmeghatározásról vagy kívülről jövő, azoknak az elképzelt elemeknek való megfelelésnek. Kovács Imre azt mondja, hogy nagyon sokáig a norma és a közösségi kontroll még a rendszerváltás utáni vidéken is megmaradt, és eltelik még 10 év, amíg ez végérvényesen kikopik a vidéki gyakorlatból. Én mondjuk talán pont arra próbálok példákat találni, vagy hozni, és talán ebben a tanulmányban az egyik ilyen példa pont erről szól, hogy azért előfordul, hogy ez megmarad.
Paraszti mentalitás töredékeknek ugye elsősorban a pozitív oldalát látjuk a dolgozatában, melyek a negatív oldalai, amiről az előbb így szó esett.
Ilyen értelemben mondjuk itt egy kicsit meg kell követnem magamat is, mert a parasztságra alapvetően jellemző az, hogy akar modernizálni, különösen a polgárosodó parasztságra. Tehát az, hogy ő alkalmazkodik, és az aktuális gazdasági feltételekhez igazítja a gazdálkodását, és keresi az új eszközöket, tehát a modernizálás az egy alapvető eleme ennek a gondolkodásmódnak, és tulajdonképpen ez az, ami el tud tűnni belőle. Mondjuk a családi gazdaságok ilyen értelemben lehetnek erre pozitív példák, mert azok most léteznek, vannak, és hát előfordul, hogy prosperálnak.
A városból sokan kiköltöznek, és hogy ütközik össze a falusi társadalom és a városi értékek, hol vannak azok a pontok, amik most is láthatóak. És ezt szerintem sokan ismerhetik, hiszen nagyon sok helyen a nagyvárosok körül, az agglomerációban megjelennek azok, akik csak alvóvárosként használnak, vagy alvófaluként használnak ezeket a településeket, másoknak pedig a miénk érzete van ezekben a falvakban. Tehát hol vannak az ütköző pontok, hol látszik az a különbség a városi és a vidéki mentalitás között?
Nehezen integrálhatók azokba a helyi közösségi programokba, ezek az emberek effektíve nincsenek jelen. Illetve nem ugyanazt jelenti számukra ezeknek a programoknak a valósága vagy a jelentése. Sok példát hallok arra, hogy próbálják őket megszólítani, és nehéz megszólítani őket, mert nem kapcsolódnak ehhez a közösséghez, és önmagukban kialakítanak egy alternatív közösséget. Illetve a baráti kapcsolataik és az időtöltésük jó részt a városi munkahelyhez, iskolához, munkatársakhoz, egyebekhez kötődik és kapcsolódik. Ugyanakkor sokszor ők maguk is megfogalmazzák, hogy ők szeretnének kapcsolódni, és valahogy mégsem sikerül. Sokszor az időhiány az egyik fele. A másik fele pedig talán az, hogy azokat a típusú áldozatokat, amiket sok esetben egy helyi identitású lakos, aki régóta képvisel ilyen dolgokat, esetleg családi mintái vannak rá, azokat nem lehet ilyen értelemben összehasonlítani. Mert az egyiknek van egy olyan típusú beágyazódása, hogy a családjával együtt csinálja a gyerekeit, ebben a szellemben neveli fel, a másik oldalon pedig ugye a nulláról indul ez a típusú közösségi építkezés. Egymással sokkal, ilyen értelemben sokkal nagyobb közösséget tudnak alkotni. Nyilván nem úgy kötődnek azokhoz a helyi dolgokhoz, és akár a térnek, a szakrális helyeknek a jelentéséhez, mint azok, akik ehhez több évszázadnyi identitás elemet tudnak társítani.
Az ön tanulmányában olvashatjuk, hogy vannak olyan polgármesterek, akik 32 éve viselik ezt a posztot. Ráadásul többen is itt Baranya megyében nagyon sokszor újra lettek választva. Mit gondol, hogy a megszokotthoz való ragaszkodás, vagy a hierarchia elfogadása, vagy a virilizmus, vagy pedig egy jó teljesítmény rejlik-e mögött?
Vagy mindez együtt, vagy egyik településen az egyik, másik településen a másik. Én azt gondolom, hogy az a típusú sikeresség a teljesítményre vonatkozóan biztos, hogy szerepet játszik ebben. Illetve sokszor felmerül az a probléma is, hogy nincs alternatíva. Tehát nincs annyi érdemi és potens választási lehetőség. Természetesen én többféle települést néztem, tehát vannak köztem nagyon kicsi, nehéz helyzetben lévő kis lélekszámú falvak, és hát vannak köztem prosperáló, nagy létszámú települések, akik kifejezetten sikeresek, és településfejlesztési szempontból is általánosan elismertek. Előfordul, hogy marad egy olyan bíztató közeg mögöttük, aki szeretné, hogyha folytatnak. Ennek sok aspektusa lehetséges, sok vonatkozása.
És akkor egy egyéniség az ilyen nagy befolyással tud bírni egy közösség életére ezek szerint?
Akikkel én beszélgettem, ők nagyon elhivatottnak tűntek. Nehéz erre egyértelmű igent mondani, de én azt gondolom, hogy azért igen. Van, aki maga is megfogalmazza, hogy most már hátrébb kell lépni, és most már ott van az a pont, hogy lassan ezt le kell tenni. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom ilyen értelemben ezt az önkritikát is, ami szintén azért azt gondolom, hogy egy értékrendet tükröz, hogy ezt valaki képes megtenni, és mondjuk a hatalmat, azt a kicsit ugyan, mert egy helyi hatalom nem olyan nagy, de azt is el kell tudni engedni.